Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk az élelmiszeriparral kapcsolatos. Korábban beszéltem az élelmiszeriparról sokat, vagy több esetben. A mai téma azonban mégsem került elő, ilyen formában még egyszer sem. Mielőtt belekezdenék, bemutatkoznék röviden, Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök vagyok, táplálkozás tudománnyal, élelmiszer technológiai kérdésekkel foglalkozom, az Oltalom Alapítvány keretén belül, és azt tapasztalom, egyre több embert érdekel, hogy mit is eszik, mit is vásárol az üzletekben. Önök is tudják, hogy az élelmiszer gyártás titkos, zárt rendszerű gyártás. Elvileg tudnunk kéne, hogy mit eszünk, ezért is hoztam elrettentő példaként néhány terméket, néhány szót fogok szólni ezekről, vagy felolvasok néhány sort az összetevők közül, és próbálom magyarázni, hogy melyik érthetetlen kifejezés mit jelent, vagy mit jelenthet az esetek többségében. Szóval elvileg a fogyasztónak tudomása van arról, hogy mit eszik, mert rá van írva, hogy milyen összetételű a termék. De hogyha mi pontosan belelátnánk ebbe a csomagolásba, ebbe a sajtkrémbe, akkor elhűlnénk, mert jóval több dolog van benne, mint ami szerepel az összetételi felsoroláson. Nos, ez az a kérdéskör, amivel ma foglalkoznék. Az élelmiszer technológiának ma nem annyira a tudományos régióiba megyek bele, mert önök nem technológusok, és én sem szeretném most itt fitoktatni a fizikai-kémia tudásomat. Egyszerűen csak azokat a populáris részeket fogom át gondolásra bocsájtani, amiket érdemes tudni. Szeretném elejét venni már most annak, hogy az előadás végén fölmerüljön az a kérdés, hogy mától kezdve mit együnk. Mert itt majdnem minden termékcsoportból hoztam egy-egy képviselőt, és valójában, vagy valószínűleg az önök gondolatrendszerében olyan 40 perc múlva az fog megfogalmazódni, hogy ezek szerint már levegőt sem vehetek. Ezért hoztam például magammal egy-két olyan dolgot, ami szerintem is vállalható. Persze, majd önök is látni fogják, hogy az, amit én a vállalható és egészséges kategóriába sorolok, azok, hogy mondjam, az ízvilág tekintetében elmaradnak. Az ízfokozott, hiperfűszerezett ételektől, tehát én nem is ígérem már most sem önöknek azt, hogy ugyanolyan finom, ugyanolyan tetszett és ugyanolyan kellemes aromájú élelmiszereket fogok javasolni, mert az életmód változás, erről korábban már szóltam többször is, valamilyen szinten nem azt mondom, hogy lemondással, egy kis átformálódással jár, de aki ezt megteszi, az ugyanolyan finomnak fog tartani egy egyszerű zöldségsalátát, hogyha átalakul az ízvilága, mint korábban egy ízfokozott leveskockából készített levest. Kedves hallgatók, az élelmiszeriparnak mi a célja? Első fontos gondolat, és röviden átlagolok a bevezető gondolatokon, hogy minél több időm jusson az érdemi részre. Az élelmiszeripar saját bevallása szerint, ez fontos hangsúlyozni, könnyíti a mi munkánkat. Az élelmiszeripar nem csinál más, mint megkönnyíti az mi életünket, mivel például helyettünk leszüreteli, helyettünk meghámozza, helyettünk ledarálja a termékeket, besűríti, megfőzi, csomagolja, tartósítja, és ez még kevés, a hozzánk legközelebb eső élelmiszerüzletbe is elhozza. Azaz, nekünk nem kell állatot tartanunk, nekünk nem kell teleket vásárolnunk, nem kell egész évben azon rettegnünk, hogy nem fog, vagy hogy nem jól érik be, vagy elfogy a gyümölcs, vagy valamilyen más termék, az állat megbetegszik, csak le kell menni a közértbe, ki kell választani egy szalámit, és mindenféle bizonytalansági faktor nélkül meg kell azt venni, legalábbis ezt ígéri az ipar. Nos, ezt én úgy hívom, hogy virtuális szabadság. Ez virtuális szabadság. Tehát velünk elhitetik, hogy nekünk csak pénzre van szükség. Tehát nekünk csak pénz kell legyen a zsebünkbe, és mindent meg tudunk venni, elénk be hozzá ezeket a termékeket. Hozzá kell tenni, hogy aki növényt termeszt, az annak eszmei értéke van, az sokkal nyugodtabban esszük, tehát ettől azért el is vág minket az élelmiszeripar, mert nem tudjuk, hogy mi van a csomagoló anyagban. Tehát külön vált a termelő és a fogyasztó. Régen én termeltem, én fogyasztottam, tudtam, mit termelek. Ugye ez ma külön válik. Élelmiszeripari tendenciák. Tehát amikor bizonyos emberek, bizonyos szakemberek, főleg technológusok meg marketingesek kezdtek rájönni, hogy a fogyasztók döntő része a városokban igen gyakran vesz élelmiszert, mert éhes, mert ugye a városokban lakó, szándékosan mondom a várost, mint a falvakat, mert a városokban lakó emberek főként ugye szellemi munkát végeznek, de ha nem szellemi munkát, hanem más típusút, akkor sem végeznek annyi fizikai munkát, mint a többiek. Ezáltal a vércukorszintjük jóval ingadozóbb, mint egy fizikai munkás embernek, és a vércukorszint ingadozás az az étkezések számának a növekedését eredményezi. Tehát a városokban élő emberek gyakrabban esznek és többet esznek, ezáltal túlsúlyosabbakká is válnak. De most ezekre rájöttek az ipari résztvevők, hogy a városokba tömörült lakosságnak kell, tehát őket egy célcsoportnak kell kijelölni, és nekik kell célzottan gyártani élelmiszereket. Mert a falusi ember egy csomó mindent nem vesz meg, a városi ember megveszi. Az újdonságokra ki van szinte éhezve. Nos, az élelmiszeripari tendenciák közül ez a legfontosabb jelenség, hogy elkezdték megvezetni, elkezdték befolyásolni, elkezdték manipulálni az embereket, bennünket. Én magamat most fogyasztók körébe sorolom, nem a gyártók körébe. Tehát elkezdték befolyásolni az embereket. Az élelmiszeriparban rájöttek, a gyártók sokkal több rejlik, mint amit idáig kihasználtak ebből. És elkezdték a manipulatív technikákat alkalmazni, ma ebben a korszakban élünk, amikor már úgymond etikátlan, vagy az etika határát súroló eszközökkel dolgoznak, ugye erről beszéltem, a légkondicionál berendezésekbe addiktív illatokat tesznek, tehát bemegyünk egy, most nem mondom milyen, multikonszern üzlethálózat, vagy tehát egy bevásárlóközpontba, és ott kellemes illat van, mert olyan illatot teremtenek, olyan aromákat tesznek a levegőbe, ami vásárlásra ösztönöz, és attól függ, hogy milyen sor előtt vagyunk, olyan illatok jönnek a fölötte lévő kis szellőzőkből, vagy légkondi berendezésekből, és ösztönöznek a vásárlásra. Most ezek a tudtunkon kívüli megvezetési technikák, ezek nem szerencsések. A versenyhelyzet kitermelte ezeket. Versenyhelyzet. Tehát világunkban, ugye önök is tudják, hogy több a gyártó, nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Ez okozza a versenyhelyzetet. És mindenki azt mondja, hogy majd a másik fog lemorzsolódni, nem én a piacról. Ez egy olyan hihetetlen, meg kell mondjam, a versenyhelyzet, ez túl szép kifejezés arra, ami ma zajlik. Ez marakodás. Ma az élelmiszergyártók között is marakodás zajlik a pénzért. Egy-egy centiméternyi polcrész egy Tesco-ban vagy Auchan-ban, hogy azért őre mennek a gyártók. Félelmetes harc folyik, és ezt keményen ki is használni egy bevásárlóközpont. Ugye versenyezteti a beszállítóit, és az győz, aki legolcsóbb, és azonos minőséget olcsóbban hoz be. Úgyhogy ez azt kell mondjam, hogy ez a versenyhelyzet ez már ennél sokkal komolyabb és erőszakosabb versenyé alakult át, és értünk harcolnak, azt mondják, a fogyasztókért harcolnak. Kedves hallgatók, az élelmiszeriparban egyszerre kell jó minőséget gyártani, egyszerre kell állandóan, megbízhatóan jó minőséget gyártani. Egyszerre kell kedvelt ízvilágot csinálni, mert különben nem vesszük meg, hogyha nincs a jó minőségű, de nincs íze, ha nem veszi meg a fogyasztó, és mindezt alacsony áron. Tehát még egyszer mondanám, megbízhatóan jó minőséget, kedvelt ízvilágot, tehát mindezt tetszetősen, jó ízűt, és olcsón. Szeretném kérdezni, megvalósítható ez a 3 vagy 4 feltétel egy időben? Nem. Tehát viszonylag egyszerűen meg lehetett válaszolni, irreális célkitűzés. Vagy jó minőséget gyártok, odafigyelve, szép nyugodtan, nem rohanva, nem tömeggyártással, és adok neki egy imást, és egy magasabb árfekvése lesz sajnos, nem azért, mert valaki ebből szállodát akar, vagy úszamedencét építeni, hanem azért, mert magasabb az önköltsége. Lásd, bioélelmiszerek. Senki nem vesz magának kacsalában forgó palotát a bioélelmiszerekből. Magas az árfekvése, mert kevesen veszik, magasabb az önköltség. De hogyha bemegyünk egy, most nem mondom ilyen üzletbe, akkor egy ilyen meglehetősen nagy sertés májkrémet, vagy hát nem is sertés, hanem májas, ugye ebben többféle állatnak a mája is van, ezt 90 forintért lehet venni. Tehát ezzel, amik is szója virslink nem tud versenyezni a maga, nem tudom én, 200 valahány forintjával. Egyszerűen nem, mert más a kereslet kínálat arány. Tehát minél többet gyártok, annál alacsonyabb az önköltsége, és annál többen fogják venni. Öngerjesztő folyamat. Még többen veszik, még alacsonyabb az önköltséggel, és ugye is még alacsonyabban tudom eladni. És így az emberek hozzászoknak egy ízhez, és ez egyre olcsóbb. És így a társadalom függővé válik bizonyos élelmiszerektől, nem csak ilyen formában, hanem konzerv formájában is talán 30 forintért lehet venni. Ugye most már ömlesztve rakják ki, ha megtetszenek nézni, már ezek a már a polcos rendszer meg is szűnik, hanem a nagy központokban egy hatalmas nagy, nem tudom milyen ládába, igen, ömleszre van több ezer konzerv, és lehet venni 20-assával ezeket, miközben a fogyasztók nem is igazán nézik, hogy mi is van a termékben. Tehát jelezném, kivitelezhetetlen és irreális célkitűzés, hogy jó minőséget, megbízható a jó minőséget folyamatosan, nagy mennyiségben, olcsón adja. Valamelyik sérül. Szeretném kérdezni, melyik paraméter sérül? A minőség. Köszönöm, a minőség. És az egészségre való ártalmatlanság, ami alapfeltétel az élelmiszer törvényben, de vannak kiskapuk, ja, az egyik nagy kiskapu a híres nitrit és spácsó felvágottakban, ami, mondtam korábban többször is, közismerten primer rákkeltő. Konzeripari kézikönyvben. Le van írva, tudományosan igazolt. Mégis használják, jól lehet, üti az élelmiszer törvény előírását, mert primer rákeltő, de nitrites pácsó nélkül a húsipar tönkre megy, és a GDP, a hazai össztermék tulajdonképpen lecsökken. Nemzetgazdasági érdekről van szó, szemet lehet hunyni a törvények felett. Ezek is ilyen, úgymond nyílt titkok az iparon belül. Nitrit? Ezt most nem tudom megmondani fejből, de megnézem majd. Már csak azért is, mert ebben szerintem éppen benne lesz. Meg fogom majd nézni. Kedves hallgatók, technológiai turpisságokra van tehát szükség, hogy fent tudjak maradni a piacon, mivel zártrendszerűek az üzemek. Ezért a zártrendszerű üzemekben titkok vannak és rejtélyek. Ugye önök is tudják, vagy talán hallották valahonnan, egy üzem általában két részleget működtet. Nem, egy részleget működtet, és van egy másik, egy ilyen kirakati részleg. Tehát amikor jön a hatóság ellenőrzés, akkor általában a szépen kipucolt és kitakarított üzemrészlegbe vezetik be a hatósági szakember. A szennyesebb részeket nem nézik meg, hanem ugye ilyenkor csúsznak a zsebekbe a borítékok, és nem titok ma már, hogy a hatóság ellenőrzése előre látható, észlelhető, jön a hír, jön a telefon. Tehát nem működik jól ez a rendszer Magyarországon, bármennyire is mondják, hogy Európai Unióban vagyunk. A magyarországi begyökeresedett szemlélet, ami még a KGST idején gyökeresedett meg, az tovább folyt. Ugye szabad említenem talán, hogy a KGST piac, tehát a tőlünk keletebbre lévő országoknak a piaca, az hirtelen összeomlott, és a magyar gazdaság nem tudott hirtelen váltani a keleti piacról az Európai Uniós piacra. És majd így iszuk a levét, hogy elavult gépek vannak. Tehát szép dolog hungarikumokat reklámozni, meg úgy Magyarország is kezd most imást építeni az Unióban, hogy nekünk is vannak speciális térségeink és élelmiszereink, de azt kell látni, és ezt a szakma is pontosan tudja, Magyarországon az élelmiszeripari üzemek minősége, higiéniai állapota, és a szakképzettség meg is van, de az a morál, szakmai morál, az, hogy én annak ellenére, hogy nem én fogok enni ebből a májkrémből, úgy csinálom meg, mintha én ennék belőle. Ez hiányzik. Nem biztos, hogy minden Európai Uniós országban megvan ez a szemlélet, de sok esetben igen. Magyarországon még mindig az a szemlélet van, hogy aki gyártja, az nem eszi. Aki gyártja, az nem eszi. Mert tudja, mi van benne. Inkább megvesz a konkurens terméket. Abban is, igen. Vagy nem vesz ezekből a termékekből egyet sem, és a barátainak az ember viccesen meséli, hogy mi van benne, már megint mit csináltunk a hétvégén a gyárban, stb. Most így nem vállalható ez a termelés, amikor valaki úgy dolgozik, hogy mintha nem magának csinálna. Tehát kedves hallgatók, az élelmiszeripar kulcs elemeit szeretném felsorolni. Egyes pont, jó minőségű nyersanyag. Teljesül-e ez a feltétel? Válaszunk általában ne. Főleg, hogyha gyümölcslé gyártásról van szó, néhány szót majd szólok róla, vagy tejipar, illetve ömlesztett árugyártás a húsiparban. Egy technológus dörzsöli a tenyerét, ha bélbe kell töltenie valamilyen terméket. A tejipari technológus pedig borzasztóan örül, ha nem natúrterméket gyárt, mert az eléggé hamar kiderül, hogy mellékíze van, hanem ízesített terméket gyárt. Attól kezdve, hogy aromát tehet bele és színezéket, onnantól kezdve el lehet leplezni a technológiai hibákat és nyersanyag hibákat. Élelmiszer törvény tiltja, mondanám. Nagyon szépen, annyira, hogy mondjam, mint egy nagyon szép mesét, úgy lehet olvasni az élelmiszer törvényt. De hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg, szinte ég és föld. Nagyon messze vagyunk attól. Ezt mondják is a szakmában, hogy Magyarországon a legszigorúbb törvények vannak élelmiszeriparban, európai viszonylatban. És ezt lobogtatjuk az Unióban. De amikor jön az Unió ide és benéz egy üzembe, azért ő átlát a falakon. Tehát azért látja, hogy nem lehet megfizetni, mert nincs annyi euróban, nincs annyi euró a gyárban, hogy meg lehetne ezt fizetni. Nem, őket az érdekli, hogy mi van Magyarországon. Mert ugye tudnunk kell, hogy mi pénzbe kerülünk az Uniónak. Ezért őket nem lehet megvesztegetni. Ők benéznek egy üzembe és látják a helyzetet. Emlékszem a népszabadsági cikkre, amikor az Európai Unió miután igen mondott Magyarország csatlakozzon, aztán jött el az orvoscsoport, hogy az előzetesen felmért dolgokat újra vizsgálja, és megdöbbent. Szóval olyan halálozási statisztikák vannak, és olyan gyenge sok helyen a magyar ipar is, hogy megdöbbentek. De hát már nem volt igazából visszaút, a folyamatok előre gördültek. Jó minőségű nyersanyag első pont, sajnos nem teljesül. A legelső dolog, amikor egy csokoládé reklámban alpesi tájról származó, zsírban gazdag tehéntejet öntenek a nem tudom milyen dézsákba, tehát természetes anyagban, és az ember szinte nyalja a szája szélét, hogy igen, szóval végre egy Svájcból származó jó minőségű termék, és aztán ugye az ember csalódottságának ad hangot, feltéve, ha elolvassa a csomagolást, amikor azt olvassa, hogy ahelyett, amit én tegnap ugye a híradó előtti reklámban láttam, ilyet tudok olvasni, hogy sovány tejpor. Sovány tejpor. Ugye, tehát ez nem ugyanaz, és itt elég finom kifejezést használok. Sovány tejpor. A csokoládé összetétel így indult. Cukor, növényi zsír, sovány tejpor, kakaóvaj, tejcukor, tejzsavópor. Szeretném kérdezni, hol van, amit ígértek a reklámban? Hol van az alpesi tájról kellemes, ugye, hadd ne soroljam, ilyen tiszta környezetből származó, egészséges szarvasmarhától származó. Ugye, ezek a feltételek mind utópiák ma már. Tej, és ez, mondják, gyorsan bekerül a gyárba, hát ez is kérdés, hogy milyen higiéni állapotú teherautó, hogy a teherautó vezetője hol és mikor áll meg és miért, stb. Stb. Szóval ezek nagy kérdések. Összességében azt lehet mondani, hogy becsapnak minket. A kérdés az, hogy a reklámtörvény miért engedi ezt meg. Nyilvánvaló, hogy nem stimmel a reklámüzenet a terméküzenettel. Óriási különbség van. Megengedi a reklámtörvény. Nem engedi meg, de szemet hunynak. És ha csak annyit mondok, hogy csokoládégyár, ugye, ami szintén országos érdek, tehát nemzetgazdasági érdek, hogy csokoládégyárak benn maradjanak. Önök is tudják, hogy ha valaki, valamelyik nagy gyártót elkezdenek piszkálni, akkor ez kivonul Magyarországról is, Romániában vagy Ukrajnában hoz létre egy hasonló a jó minőségű gyártósort, saját szakembereit viszi oda, vagy az ottaniak közül az elitet kiképzi, és fele annyira fog gyártani. És ezt a hazai emberek tudják, nem merik piszkálni ezeket a cégeket. Ezért megalkusznak, és nem teljesülnek ezek a törvények. Kedves hallgatók, jó receptúra. Ez a második fontos dolog. Általában vannak jó receptúrák Magyarországon is, a nyugati receptúrák is egész jók, tehát jó a gyártás technológia. Korszerű technológiai háttér és laboratórium, hát ezek sem teljesülnek sok esetben. Képzett személyzet. Van képzett személyzet a gyárakban? Egy-két képzett személyzet van, amit a gyár... Tessék?
Az irány.
Irány, köszönöm szépen. Tehát ez a lényeg, hogy nem szükséges, hogy a tartály mellett álló, nem tudom, milyen kékköpenyes úriember értsen ahhoz, amit csinál. Be van tanítva a munkára. Sőt, veszélyes, ha mindent ért. Ezért van ugye az elit, szakmai, a szellemi elit, akik a marketingesek, a felső vezetésük, a fehérköpenyesek és a laboránsok, ők értik. Azt, ami történik, a középvezető is érti értelemszerűen, mert egyetem végzettsége van. De a technikustól kezdve lefelé, ők már nem kérdezhetnek, mert elbocsátják őket, attól
Tehát még az is hozzá tartozik, hogy amikor az ember belép, én is dolgoztam egy gyümölcslő üzemben, és velem is az első nap aláíratták, hogy a büntetőjogi felelősségem tudatában vagyok itt, és semmit nem vihetek ki a gyárról semmilyen információt. Ezért a gyümölcslő technológiáról fogok most beszélni, de arról a cégről nem, akinél voltam, mivel ez általános. Mindegy, hogy a Sionnál voltam, vagy a Rauchnál, az alapelvek hasonlóak, és a hiba lehetőségek, és a nyersanyag minőség is hasonló, csak különböző image-ről van szó, és különböző levédett ízkarakterekről. Tehát jó minőségű nyersanyag, nem teljes jó receptúra az van, korszerű technológia nincs Magyarországon, ha csak nem egy Danonról van szó, vagy egy Milkára, vagy a nyugati cégeknél általában van jó minőségű technológia. Képzett személyzet csak a felső vezetés, az alsóbb, főleg hazai személyzet általában nem képzett, és most jön a lényeg, minden ravassághoz értő technológus. Ők lesznek az adók. Az adó ebben a kártyajátékban, és minden terméket eladni képes marketinges. Ez a két utolsó szempont, ezt a végére hagytam, ezek a legfontosabbak. Ha nyersanyag nem jó minőségű, ha a receptúra mondjuk jó, de nem tökéletes, ha a technológiai háttér nem igazán szerencsés, tehát beszennyeződhet a gép, vannak hiba lehetőségek, ha a személyzet jó részen nem képzett, magyarul nem tudja, mi történik a berendezésben, és ezért hibázhat. Nem mondtam, de most mondom, nem motivált a személyzet esetek egy részében. Akkor mire van szükség? Hogy legyen egy jó technológus, és legyen egy jó kereskedelmi lánc, egy jó marketinges. Ezért ők keresnek a legtöbbet, ugye a technológiához értők és a marketingesek. Szeretném felsorolni a világviszonylatban és hazánkban is az élelmiszeripari vertikumot és horizontot. Itt csak néhányat soroltam fel, ennél jóval több, itt csak a fő dolgokról fogok szólni. Kezdem a legrosszabbal, sör, bor és szeszipar. Tehát ugye ez egy hatalmas nagy iparág, ez egy külön iparág, főként az ipari növény technológián belül dolgoznak ezzel, ugye azért ipari növény, mert ehhez kapcsolódik a cukoripar, és az élesztőgyártás is a későbbiekben, tehát a sör, bor és szeszipar a keményítőgyártással, a cukoriparral és az élesztőgyártással együtt karöltve dolgozik, hasonló alapanyagokból dolgoznak. A gyümölcslégyártás, gyümölcsipar egy hatalmas iparág, de nem húzó Magyarországon, azt kell mondjam, sajnos bizonyos szempontból, és ugye a gyümölcslegyárak jó része az külföldi, a pénz kivándorol Magyarországról, és bár mondják, hogy az adó azért itt marad, de kérdés, hogy egy ilyen cég mennyi adót fizet, és mennyit nem fizetne. Zöldségfeldolgozás. A zöldség és gyümölcsfeldolgozás az a két rendszer, ugye én csak a gyümölcsöt jeleztem, amelyeknek van valami köze az egészségvédő életmódhoz. De majd mondom, hogy a 100%-os gyümölcslevek is többet ígérnek, mint ami a doboz külleme mögött van, tehát magában a termékben. Tejipar, húsipar, száraz tésztagyártás, egy hatalmas iparág szintén. Malomipar, sütőipar, szintén hatalmas iparágok. Cukoripar, korábban említettem, növényolajipar. Még mindig mondhatnám azt, hogy monopólium, tehát szinte egy-két kézben van a növényolajipar. Nem tud versenyezni az olívaolaj, a lendmagolaj, ez a nagy napraforgóolaj sajtoló üzemekkel, tehát még mindig egy-két kézben van. Aztán ásványvíz, palackozott víz, gyártás és vendéglátóipar számára készülő félkéztermékek, és a nagy kéztermékgyártósorok, ezek mind-mind jelen vannak Magyarországon. Kedves hallgatók, mi a lényeg egy élelmiszeripari technológiának önök szerint? Persze jó kérdés. Röviden mondom akkor a választ, az, hogy hogyan tartósítjuk. Ez nem azért, mert én tartósítóiparon végeztem, és ezt tartom fontosnak. Minden élelmiszert tartósítani kell, nincs kivétel. Hát a natúrt, mondjuk egy almát nem kell. Almalevet csinálok, már tartósítani kell. Régen hogyan tartósítottak? Vegyszeres tartósítás volt, elég sokan meg is haltak ebben. Mai napig nem kerültek napvilágra azok a statisztikák, hogy a régi nagy szalicilás és egyéb tartósítási kénes savas tartósítási metódusok következtében hogyan kerültek az emberek a betegség állapotába, az Alzheimer-kórnak lehet köze a kénhez, az elbutulásnak, ugye az alkoholbetegeket, amikor már egy elég komolyan alkoholbetegek, akkor minden hájjal megkent kocsmáros, tisztelt a kivételnek, már nem a legjobb minőségű alkoholos itallal itatja, hanem mindenféle pancsolott dolgokkal, amiben már van metilalkohol, házilag készített, félreerjedt dolgokkal, és túl kénezett dolgokkal, hogy ne romoljon meg, és ezek növelik az elbotulást. Tehát az idült alkohol betegeknél az elbotulást, a metil alkohol és a kén tovább erősíti, gyorsabb. A kénezés nem szerencsés technológia, szükséges mondjuk a borászatban, de sajnos áthozták, asszalt gyümölcsöket is kéneznek, tehát a fehér hús gyümölcsöket is kéneznek. Ezért inkább azt javaslom, hogy ha önök vesznek az aszalvány szárítmányt, inkább vegyünk barnábbat, ami nem olyan tetszetős, nem az a, mondjuk ha sárga barackot veszünk, akkor aszalt sárga barackot, akkor ne azt a vakítóan arany sárgát vegyük, hanem azt, ami már kicsit enzimesen barnul. Azért, mert az barnább, azért a beltartalmi értéke ugyanolyan jó. Csak az enzimes barnulási folyamat tulajdonképpen beindult az élelmiszerben, és nincs kénezve, hogy a kén antioxidáns akadályozza a barnulást. Tehát én inkább azt mondom, hogy vegyünk egy picit nem annyira szemrevaló terméket, de legyen az egészségesebb, mert ilyenkor megelőzzük a bajt. Tehát konzervtechnológiát én igen fontosnak tartom. Hogy lehet konzerválni az élelmiszereket? Szárítással. Most mentem a szárítmányokat, sajnos a kérezés szerepet játszik. Sózással, cukrozással, ugye a lekvárok készítés, vagy éppen mondjuk a pritaminból készített, hogy is mondják, ez a piros arany, az egy sózott, tartósított termék. Fagyasztás. A fagyasztás miért is tartósít? Két okból. Az egyik az, hogy ugye... Köszönöm. Lassítja az oxidációt. Illetve a megfagyott víz hozzáférhető a baktériumok számára? Nem. Ugye, mert nem szabad víz, mert jól képzett baktérium vagy gomba az a szabad vizet tudja hasznosítani. Ha megfagyasztom a termékben a vizet, kristályos, ugye a jeget, azt ő nem tudja meginni, elfogyasztani, ezért úgymond csökkentem a víztartalmat a termékben, és hát ugye a fagyasztással a folyamatokat is jócskán lassítom. Van, amelyik technológia hővel dolgozik, tehát főzi, pasztőrözi, sterilezi a terméket. Mi a különbség a pasztőrözés és a sterilezés között? A pasztőrözés 100 fokon történik, a sterilezés pedig 121 fokon. Miért pont 121 fokon? Mert a leghőtűrőbb spórás ételmérgezést okozó baktérium, a Clostridium botulinumnak ennyi hőre van szüksége, hogy a spórái elpusztuljanak. Ez egy kiforrott jó technológia. Hogyha valaki füstölt, pácolt húskészítményt készít, kell-e sterilezni? Ugyanis minden hústerméket elvileg kell sterilezni. Mert a hús nagyon romlékony, befertőződhet mindenféle ételmérgezést okozó baktériummal. A füstölt, pácolt húskészítményt nem sterilezik, csak pasztőrözik. Ez egy technológiai, mondanám, hiba, de nem az, a szakma ezt megengedi. Miért? Mert a füstölés, pácolás, tartósítási technológia. Ugye a füstölés és a pácolás önmagában is ad egy tartóságot a terméknek. Tehát bolondság volna még pluszban sterilezni a terméket 121 fokon, ha már füstölték és sózták és pácolták. Ezért megengedi a szakma, hogy a füstölt, pácolt hústerméket, mondjuk az összes felvágottat és szalámifélét és szárazárút, ne vessék alá a 121 fokos minden szempontból biztonságos technológiának, hanem úgymond egy bizonytalan technológiát alkalmaznak, és ma már köztudott, hogy a füstölt, pácolt húskészítményekkel óriási problémák vannak. Vagy lehetnek. Nagy a kockázat, ételfertőzést, ételmérgezést okozó ágensek, ugyanis talán hallották önök is, egyre rezisztensebbek a kórokozók. Ma már régen egy füstölés, pácolás az, ha nem is pusztította, de gátolta a mikrobaszaporodást. Ma a mikrobiológusok is döbbenten tapasztalják, megfüstölt, pácolt hústermékben is szaporodnak azok a baktériumok, amik régen nem szaporodtak. Csak nem akarják elhinni még mindig, pedig ezekre már vannak eredmények. És ezért egyre több az ételmérgezés, ételfertőzés, mert 100 fokon hőkezelik, nem 121 fokon, életben maradnak. Tehát vannak ilyen lehetőségek, hogy befertőzik a terméket. Savanyítás. Miért alkalmaznak savanyító anyagokat? Ugye a híres E330, híres citromsav, ecetsav, tejsav, foszforsav. Ezeket miért alkalmazzák? Hogyha a termék pH-t csökkentik, a savasságot növelik, akkor egy idő után 4,5-ös, ha valaki szeretne érzetelni, 4,5-ös savassági pH érték alatt ételmérgezést és ételfertőzést okozó baktérium nem szaporodik. Vagyis citromsavas adagolással a terméket nem kell sterilezni, csak pasztőrözni. Ez sok ezer és sok százezer forint nyereség, vagy plusz, hogy mondjam, hogy költség megtakarítás a gyártóknak, ezért, ha megtetszenek nézni egy-egy terméket, szinte mindenben van citromsav, talán még a valódinak kikiáltott Turo Rudiban is, igen, úgy látom, hogy ebben is lesz valamilyen savanyító anyag, szinte mindenben van, mert félnek a gyártók, hogy megmérgezik a fogyasztót, ezért nem akarják sterilezni, nagyon drága a hőtechnika, inkább citromsavat adagolnak. A citromsav gyártásban nagy üzlet, de csontritkulást és fogszavasodást okoz. Foszforsav, citromsav. A sajtgyártáskor nagy mennyiségű foszforsavas ömlesztősót alkalmaznak, hogy a sajt ezért nem gyógyítja a csontritkulást. Ezt illik tudni. Magas a fehérjetartalma, rossz az emésztése, tehát nem igazán tudja felszívni a szervezetből a kalciumot. Ugye a sajt egy nyúlós, ragacsos masszát képez a bélben, nagyon rossz mátrix ez a szervezet számára, nincs benne rost, mert a sajthoz általában fehér kenyeret szoktunk enni. Ebből igazából nem képződik más, mint gombatáptalaj a bélrendszerben, és különböző úgynevezett szappanok a zsiradékok hatására, főleg, hogyha utána egy kakaós csigát, vagy valamit megeszünk, édesség van mellette, minden adott ahhoz, hogy a gombák különböző, úgymond káros baktériumok elszaporodjanak a vérrendszerben. Tehát a sajtgyártáskor foszforsavas ömlesztősokat alkalmaznak, a foszfor egy bizonyos szint után kivonhatja a kalciumot a csontokból. Úgy is lehet tartósítani, hogy elveszem az oxigént, a vákumú csomagolás, a védőgázas csomagolás, és vannak kombinált fagyasztások, mint az előfőzést, ha fagyasztással kombinálják. Ha valaki vesz zöldborsót, ugye fagyasztott zöldborsót, azt előfőzték, blansírozták, hogy az enzimek nem működnek, sajnos, pedig az enzimek egészségesek, és utána előfőzés után lefagyasztják. Mi a különbség a fagyasztott zöldborsó és az üveges zöldborsó között? Az üveges zöldborsó az már készre van főzve, az egy konzerv technológia. A fagyasztott zöldborsó az csak elő van főzve. Elő van főzve, és azt otthon még azért egy pár percet főzni kell, hogy teljesen megpuhuljon. A savanyítást pasztőrőzéssel kombinálják, tehát citromsavat, foszforsavat adnak hozzá, és utána csak pasztőrőzik, vagy a szárított terméket besugározzák, egyre több kételj van ez iránt is, hogy besugározzák a fűszereket, bizonyos szárítmányokat, sokan félnek, hogy radioaktív sugárzás lesz az élelmiszerben, erre még nincs mondjuk bizonyíték. Szeretnék néhány konkrétumot is mondani az előadáson. A húsipar. A húsipar mondjuk 2-3 fő részből áll. Van a natúrtermékgyártás, tehát csirkecombot csomagolnak, vagy tehát maga a hús, mint natúrhús készítés. Van-e probléma natúrhússal, tehát pulykamellel, csirkecombbal, van-e probléma? Általában ipari probléma nincsen. Ami probléma van, az állathigiénia és az állategészségügy, vagyis nem tudom, hogy a csirke honnan származik, nem tudom, hogy milyen betegségben szenvedett, nem tudom, milyen vírusokat hordoz, hogy a vérében, tessék? Így van, köszönöm szépen. Tehát az állatgyógyászati szerek, így van, ezt talán mondtam is volna, állatgyógyászati szerek, tehát az, amivel kezelték az állatot, és az, ami a vágástól kezdve a húson szaporodott. Ma már nem titok, hogy a géppel végzett húsvágások során, hogy a fekália, tehát sajnos az állati salakanyag szennyezi a húst, szétkenődik, ezek a kenődéses szennyeződések, és sokszor hát szalmonellával, kampilobakterrel, lisztériákkal, egyebekkel szennyezik a húst. Persze a húst általában le kell mosni, kérdés az, hogy kik és milyen nyomású vízzel mossák ezt le, illetve, hogyha hazaértünk, akkor milyen kezelésnek vetjük alá. A legtöbb baktérium hőérzékeny, tehát ha megsütjük a húst, akkor nem okoznak ezek ételmérgezést, ételfertőzést. A natúrhússal ipari probléma nincsen, csak mondom, állategészségügyi probléma. A füstölt, páncolt húskészítményekkel, ahogy mondtam korábban, jelentős problémák vannak. Nitrites pácsó, gyenge minőségű nyesedék, és ha már itt tartok, ezt a csodamájast a kezembe veszem, összetevők. Ugye ez egy teljesen egyszerű kis májas, amit bárhol lehet kapni, mondjuk fillérekért. Úgy kezdi, hogy szalonna. Majd tessenek figyelni, hogy a máj mikor következik ebben a felsorolásban. Szalonna. A második víz. És itt nem is csodálkozik a technológus, és igazából senki, mert ez a termék vízből és zsírból áll. Annak ellenére, hogy máj színe van. Szerencsés eset, mert a májnak elég erős a színe, tehát még kevés máj is megszínezi a terméket. De jó technológus ismer olyan színezékeket, vagy olyan színtechnológiákat, színváltoztatási technológiákat, hogy májra emlékeztető színű legyen a termék bizonyos hőkezelési metódusokkal. Tehát szalonna, víz, utána sertés, börke, ez a harmadik, sertés, hús, és csak ezután jön a sertés, máj, marha, máj, fűszerek, sertés, lép, így is van benne, ugye az egy vérraktár a sertésnek. Az a kérdés, ez a sertés, ezek a sertések milyen egészségi állapotban voltak. Félő, hogy mivel nem naturhús készült belőlük, tehát nem valami sonka vagy egyebek, hanem tölteléges áru, itt ebben bármi lehet, amit a kezemben tartok. Annak ellenére, hogy ISO és HACCP szabványok vannak, ebben a fóliában az égvilágon minden benne lehet. És nem fogunk ettől megbetegedni a mai nap. De ha valaki rendszeresen ilyet eszik, soha senki nem fogja megmondani, hogy a 5-10 év múlva, ha van egy bérdaganat, hogy az éppen a helikobaktertől volt, a stressztől volt, vagy ezektől a termékektől volt. Meggyőződésem, hogy ezek promóter szerepet kaptak. Tehát ha nem is ezek váltják ki, de rásegítenek egy meglévő genetikai állapotra. Hogy befejezzem a sort, sertéslép, só, szójafehérje, hát a szójafehérje eredete is, hogy úgy mondjam, eléggé megkérdőjelezhető, tehát adott esetben génmanipulált fehérjéről van szó, szemben a szójatermék gyártókkal. Tejszínpor, stabilizátorok, ugye itt E412, 466, 407, 410, 415, szőlőcukor is van benne, ami önmagában nem baj, mert a szőlőcukor nem egy egészségtelen dolog. Ízfokozó, ugye természetesen nem hagyhatták ki a glutamátot, E621, antioxidáns E300, C-vitamin tartalma. Tehát némi erőny is van benne. Füst, aroma és tartósítószer E250, ez lesz a nitrites pátsó, E250, és egy mesterséges színezék is a végére került, E120-as. Ez, amiről beszéltem, hogy valami színe is legyen a terméknek, mert a máj nem tudja annyira megszínezni. Így egy valószínűleg egy karamellhez hasonló szint tettek bele, és így filléres áru készült belőle. Azt gondolom, hogy a fólia ára gyakorlatilag több, mint a benne lévő terméké. Ez a 100 forint, hogyha tessenek meggondolni, ez több ezeren vagy 10 000-en megveszik. Azért ez jelentős haszon. Ez nyesedékből készül, a húsipari cégnél felhalmozódó nyesedékekből készül. Mondanám azt, most elég csúnya szót mondok, hulladékhasznosítás. Tehát az ipar arra törekszik, hogy ne kelljen a vágóhídi nyesedéket eldobni, és az ipari szalonna, ami beletesznek, ugye ez sem ugyanaz a szalonna, ami mondjuk császár vagy egyéb szalonna formájában a piacra kerül, vagy az üzletekbe, hanem ez a szalonna is a nyesedék, a gyenge minőség. És hadd mondjam el, ugye ezek is állott dolgok az iparban, az üzemben, sajnos ezek állnak, avasodnak, és ezeket kell ellensúlyozni egyéb dolgokkal. Nos, ennyit a húsipari részről. Ha szabad mondani, ebben éppen nincs, de sok esetben van vérplazma a termékben, a sertés vér felhasználás elég gyakori a termékeknél, mondjuk sterilvágás kell hozzá, ami mondjuk nehezebb és drágább technológia, de a vér tartalom befertőzési veszélyt is jelent. A máj és belsőségek. Mit mond a mai táplálkozás tudomány a májról és a belsőségekről? Mert most már nem azt mondják, hogy egészséges. Nem szabad. Koleszterinben nagyon gazdag. Tehát ez a termék, most nem, meg nem mondom pontosan hány milligram per 100 gram koleszterin tartalma van, de bizonyára óriási koleszterin tartalma. És hát ugye a sertésbörke. Miért tesznek bele sertésbörkét? Ugye a börkében van az a híres nevezetes anyag, amit úgy hívnak, hogy zselatin. Igen, zselatin. Csak most már különböző kifejezéseket használnak erre, mondjuk a sertésbörke nem egy népszerű kifejezés, de használják. Ugye ezt írja elő az élelmiszer törvény, valóban a sertésbőrkét hozzáteszem, megáll a termék, tehát vágható vizet kapok tulajdonképpen, és a zselatin megfogja a vizet, a kötőszövet, zselés anyagot kapok. Kedves hallgatók, ha még szabad, itt beugrott a fejembe egy gondolat, ugye a csontkutter, nem tudom ki adott a csontkutterről, amikor a vágóhidakon már mindent felhasználtak, csak az állati csont maradt meg. És ugye azt nem igazán adhatják el sok helyre, ezért minden jel szerint nagy becsben részesítik azt az embert, aki ezt felfedezte, hogy a csonthoz is fabrikálni lehet egy berendezést, ami ezt az elég kemény állapotú csontot egy ilyen borzasztó erős késes rendszer PP darálja a csontot. Várható volt, hogy ez létre fog jönni, a csontban töménytelen mennyiségű zselatin van, ugye hasonló a sertésbőrkéhez, csak ugye az a probléma ezzel, hogy az összevagdalt csontban szilánkok vannak, ami azért gyomorvérzést és bélvérzést okozhat, ezért egy szitán átnyomják, lényegében az összes csont szilánk fönnmarad, és ott marad a csontenyv, amit régen ragasztásra használtak, azt ma igazából kitűnő élelmiszeripari hatályokat lehet felhasználni. A kérdés az, hogy az ilyenfajta termékekhez az emberi szervezet mit szól, mindegy, az ipar örül neki. Az ipar örül neki, és használja a csont enyv, olyan mennyiségű vizet köt meg, megfelelően meleg formában, ugye nem kell, hogy ez kihűljön, mert akkor már problémás, megköt, utána, ha kihűl a termék, akkor már összeáll a termék, és vágható lesz, de ne tévesszen meg senkit az, hogy egy termék ilyen kemény. Ez tele van vízzel, csak a benne lévő csontenyv az betonszilárdságot csinál. És a fogyasztó azt hiszi, hogy ebben van szilárd anyag. És ezért a zselatin felhasználás, a csontenyv felhasználás, ez egy megtévesztő technológia, és hatalmas üzletet is hoz. Ugye a csont az vágóhidi hulladék szintén. Csak szennyezni a környezetet, vagy nem tudom, lebomlani egy idő után talajban, de nem, felhasználják. Kedves hallgatók, a tejipar, a két Magyarországon a két nagy húzvágazat, az a tejipar és a húsipar. A tejiparon belül a natur tej és tejtermék gyártással vannak problémák, de nem olyan nagyok. Tehát magyarul a zacskos tej, dobozos tej, a tejföl, a natur joghurt, a túró, a kefir, ezek natur termékek, ezekben élelmiszeripari adalékanyag nincs. A tej minőség a kérdés, hogy az állat szenvedette tőgyulladásban, vagy még csúnyábbat mondok, szarvasmarha leukémiáról gondolom már hallottak. Magyarországon szűrik az állatokat leukémiára, de szubklinikai leukémia. Vagyis amikor az állat még nem leukémiás, a leukémiát okozó vírus, mert hogy vírus okozza. A vírust az állat hordozza. A magyar állományok és a világ, az amerikai és európai állományok jó része leukémia vírusgént hordoz. Ez tény. Emberek jó része is, csak nem aktiválódik. Egyre több gyermek leukémiás. Miért pont a gyermekek? 3 és 4 év közötti gyerekek leukémiásak Magyarországon. Mert test tömegükhöz mérten a legtöbb tejet fogyasztják el. Felnőtt ember leukémia vírust tartalmazó tejet, tehát nem leukémiás tehéntől származó tejet, nehogy ezt a hét vigyék el, leukémia gént hordozó tejet fogyaszt. És a vírusgéneket ismerve, a vírusgén nem hagyja magát megemészteni. Beépül valahova az emberi szervezetbe, a bérrendszerbe, és valahogy bejut, még nem tudjuk hogyan a keringésbe, a 3 és 4 év közötti gyerekeknél, ahol gyengébb az immunrendszer, vagy valamilyen, nem tudjuk milyen aktivátor belép, a Csernobiltól kezdve mindent mondanak, akkor aktiválódnak ezek a gének, és kialakul a leukémia, nagy a valószínűsége, hogy a szarvasmarha leukémia és a humán leukémia között átjárhatóság, kompatibilitás van. Úgyhogy ezzel is érdemes foglalkozni. Persze mondanom sem kell, hogy ezt az információt, amit mondtam, tehát ezzel nem fogok én se kiállni az RTL klubba és egyéb helyekre. Ezek nem publikusak. Én magunk között talán szabad mondani azt, hogy az állatbetegségek emberi veszélye nagyon nagy. Nem csak a madárinfluenzára gondolok. És félelmetes, magam is megdöbbentem, hogy az állatorvosi anyagokat olvasom. Tehát nem a Greenpeace és egyéb anyagokat, amik egyébként megbízhatóak, de mondják, hogy vaklárma, meg nem tudom, hanem szakmai, megbízható szakmai tudományos anyagokat olvasok, és valóban pánik van. Csak nem mondják, de valóban hatalmas erőfeszítés folyik. És a szarvasmarha leukémia, hallottak a szarvasmarha écről? Hát van. Nem HIV, hanem BIV vírus, ugye a bovin. Tehát van, szarvasmarha éjsz Svájcban van. A svájciak így már szűrik az éjszre a szarvasmarhákat. Egy csomó ország nem. És kineveti Svájcot. Csak erről sem beszélnek. A szarvasmarhák is éjszesek. És az éjszvírus is a tejjel átmehet. Ettől mi nem leszünk éjszesek, mert az más típusú. De ki tudja, hogy mikor fog mutálódni annyira, hogy emberre veszélyes lesz. Vagy a HIV vírusnak egy más formája jön létre. A szakma nem foglalkozik vele, nincs apparátus és nincs pénz erre, de csak jelzem, hogy ezek a veszélyek megvannak. A tejipar többszörös nyerességgel dolgozik. Egységnyi tejből mit csinál? Tejfölt, vagy tejszint, kazeint. Mi az a kazein? Tejfehérjét leszeparálja. Mire használják? Testépítő táplálékok, vagy ilyen kiegészítő fehérjeporokhoz használják. Gyerektápszerekhez adalékanyagként a kazeint lehet használni. Sajnos a tejérzékenyeknek sajnos. Míg a húsipari termékekben is lehet kazein, mert van egy jellegzetes állományjavító hatása. Tehát a kazein kiveszik a tejből, csökkentik a tej fehérje tartalmát, csökkentik a tej zsírtartalmát, eladják külön. Ugye a tejzsírt az tejfölnek, tejszínnek, a fehérjét az kazeinnek többszörös áréssel, a laktózt mondjuk most már porítják, és antikandida cukorként árusítják, ami szerintem nem segíti a kandida diétát, mert a laktózérzékenység a kandidiázisnál is fennállhat. És ugye marad a tejipari melléktermék, a híres permeátum, amiről talán Jussz László műsorától kezdve egyre több helyen hallhattunk. A permeátum, ami végül is képződik egy tejipari gyártás végén, ezt régen valami csip-csip dologra felhasználták, vagy takarmányra borították, ma visszadolgozzák is hatalmas pénzekért, legalábbis relatív hatalmas pénzekért, reggeli tejital formájában árusítják ezeket. Ugye a permeátommal lényegében semmi sincs, csak némi laktóz, egy-két vitamin azért még úgy előfordul benne, de jellemzően nincs értéke, viszont visszahígítva valamennyi tejjel, vagy inkább sűrítve valamennyi tejjel, ízesítve, kitűnő reggeli tejital készíthető belőle, tehát ez megint egy veszteségcsökkentő tényező. Savanyított natúrtermékeket talán lehet javasolni, de esetleg házilag készíthetünk ilyen terméket házi tejből. Az üzleti tejet nem szoktam már javasolni, ha csak nem az üzleti natúr joghurtot. A kefir ugye gombát tartalmaz, egyre kevésbé megbízhatóak ezek a termékek. Az üzleti natúr joghurt az körülményekhez képest még a legjobb minőségű. Ugye tudva lévő, hogy a tejsav baktériumok válogatósak, nem minden minőségű tejet erjesztenek meg, viszont ha tej jó minőségű, akkor abból jó minőségű joghurt is készül. A gyümölcs joghurtokkal már baj van, az ízesített tejtermékekkel már baj van, vaníliás mazsolás krémtúró. Gyerekkoromban az egyik kedvencem volt, annak ellenére, hogy egy pár másodperc alatt ezt meg lehet enni, és ahhoz képest azért magas árfekvése van, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mik az összetevői. Sovány túró, gyümölcskészítmény. Na most egy érdekesség. Azt írják rá, hogy gyümölcskészítmény, ugye? 20%. És egy zárójelet nyit az, aki ezt írta. A zárójelben pedig ezt található a gyümölcskészítmény címszó alatt. Víz, cukor, sűrítőanyag, mazsola, módosított keményítő, savanyúságot szabályozó anyag és citromsav. Hol a gyümölcs? A gyümölcskészítmény azt írja, mazsola a gyümölcs. De tehát így felhasznált pár szem mazsolát, és mellette vizet, cukrot, sűrítőanyagot, módosított keményítőt, savanyúságot szabályozó anyagként citromsavat, és azt írta rá a gyümölcskészítmény. Nem fogja a fogyasztó végigolvasni a zárójelben lévő részt. Gyümölcskészítményt fog olvasni. Manipuláció. Pici kis csúsztatás, nem? Mert ha én gyümölcskészítményt olvasok, elvárom, hogy nem mazsola legyen benne. Mert az aszalványkészítmény. Vagy nem tudom, mit mondjak rá. Gyümölcs. A mazsola is gyümölcs, persze. De már a mazsola is átment egy csomó mindenen. Hát hol van a szőlőnek az értéke a mazsolában? Nincs már annyira benne. Ásványok vannak. Ez is egy megtévesztés talán. És aztán cukor van benne, még vaj, újabb módosított keményítő, ugye ez már magában a túrókrémben, stabilizátorok, rengeteg elszámmal, természetazonos vanília aroma, vagyis szintetikus etil vanilin, nyomokban diót tartalmazhat, megállapítom humorosan, valami jó van benne, a dió. De ez sem biztos, tehát nyomokban tartalmazhat véletlenszerűen. Nos, ezt hívjuk vaníliás mazsolás krémtúrónak, nem a gyártó ellen szóló természetesen. Egy gyermek ezt elfogyasztja. Mi lesz az ő gyomrával, az ő szervezetében? Hát igazából vitaminokat nem nagyon fog kapni, viszont rengeteg stabilizátort, persze kapott némi mazsolát, hát abban van egy kis vas, kis kálcium, van néhány szem mazsolában, ami az alján van. Aromákat kapott, stabilizátort kapott, valamennyi túrót azért még fogyasztott a gyermek, és mindenféle adalék anyagot, és sok-sok cukrot és vajat, tehát koleszterint. Ez megterheli a gyomrát, hogyha a gyermek egyet elfogyaszt egy nagyobb étkezés után, ez nem más, mint fermentum. Ez nem más, mint erjedési alap. Ez beerjeszt a gyomortartalmat. Tehát nem ad értéket, inkább benne lévő, hogy a tej és cukor együtt megindítja az erjedést a szervezetben. Kedves hallgatók, hát a csokoládé gyártásról már szóltam pár szót, az időm pedig borzasztóan szorít. Tejpor. Itt a tejporról kell beszélnem, gyenge minőségű tejet porítják. Nem adhatják el tejként, porítják. Sovány tejport vagy zsíros tejport készítenek belőle. Az itt látható csokoládénak például az összetétele cukor, növényi zsír, sovány tejpor, kakaóvaj, tejcukor, tejsavópor, kakaomassa, joghurtpor, tejzsír, emulgálószer, dextróz, mogyorómassa, aromák, maltodextrin, szárított eper, van benne gyümölcs, ismét mondom, szárított eper, tessenek nézni, hogy mi van a csomagoláson, nyers, erőtől duzzadó eper, ugye? Ha látnánk a szárított epret, hogy az hogy néz ki, és mik a beltartalmi értékei, körülbelül úgy aránylik, mint a tejpor az alpesi tejhez. Nos, és akkor itt már egyéb információkat közöl. Lényeg az, hogy ezek a termékek igazából értéket nem adnak, nagyon keresettek, a csokoládégyárak termékei évente hihetetlen tonnaszámra fogynak Magyarországon, ez be nem visz, csak kivon. Ez a szervezetbe túl sokat nem visz be, ez vonja ki a csontból a kálciumot, a B-vitamint, és én elhiszem, hogy jó ízű a termék, tehát egy csokihoz hasonló, hogy mondjam, egészséges dolgot nem tudok mondani, mert mondanám a karobot, ugye a Szent Ármas kanyér magot, de esélyem sincs vele szerintem. Mert a karob nem ugyanaz az íz, nem lehet, és szerintem nem is kell a csokit utánozni, meg kell tanulnunk bizonyos dolgokról lemondani, vagy hát valaki azt mondja, mértékkel fogyasztja napi egy-két kockát. Hát aki ezt meg tudja tenni, annak gratulálni fogok, a függőség kérdéskörre ez egy más terület. És ha még a tejiparhoz szabad egy pár szót szólnom, ez egy érdekes termék, ez egy sajtkrém. Szintén keresett termék, ömlesztett sajt. Ha ilyen szót hallnak, hogy ömlesztett, akkor azt a terméket ne érintsük. Ez, ugye az ömlesztés, tehát a felvágottak, ugye a húsiparnál felvágottak, a sajtgyártásnál az ömlesztett sajtok. Ha valaki sajtot akar enni, egyen natur sajtot. Ne vegyen ömlesztett sajtot. Valaki húst akar enni, vegyen natur húst, de ne felvágottat. Mert akkor nem vesz húst. Sajtkrém. Trapista sajtból áll. Igen, kenhető. Tehát a trapista sajt. De milyen minőségű trapista sajt? Kérdem én, miért használják fel ebben a szerencsétlen kis termékben a trapista sajtot? Akkor eladhatnák trapista sajtként is. Nem tudom hányszoros áron. Tehát ha valaki használja a fejét, rájön, trapista sajt hogy kerül ebbe a termékbe? Úgy, hogy rossz minőségű. Úgy, hogy valami miatt nem adhatták el natur termékként, vagy nyesedék volt értelemszerűen, de a nyesedék sajtoknál is, ugye azt állni hagyják, az avasodik, az különböző folyamatoknak van alávetve, vizet adnak hozzá, vajat, emulgáló sókat, és ennyit. Tehát ebben nincs túl sok adalékanyag, ezért valaki elolvassa azt is, mondja, hogy van benne sajt, víz, vaj, emulgátor, ebben nincs a probléma. Csak egy csomó mindent elhallgatnak, amit egy ömlesztett sajt gyártásnál alkalmaznak, és a minőség követelményeknek sem felel meg az esetek jó részében. Kedves hallgatók, gyorsan tovább robogok a gyümölcslé technológiáról, túl sok rosszat nem mondok, hogy nehogy úgy menjenek el, hogy most már tényleg lassan a 40 napos bőjtel kell kacérkodnunk. Azt azért el kell mondjam, hogy a léalma, tehát a gyümölcslé gyártáshoz felhasznált gyümölcsök minősége értelemszerűen gyengébb. Mondanám azt, hogy bio minőség, mert kukacos, gyenge minőségű ilyen szempontból, tehát csak a vicc kedvéért mondtam ezt. Persze az, hogy valami kukacos, az önmagában nem rossz, ugye mondják is, mert az azt jelenti, hogy jó, de még mellette még rothadt is, és penészes is, azt már ugye nem szerencsés. Persze válogatáson ezek átmennek, tehát tény és való a jó minőségű, hogy mondjam, a nyugati cikkek azért átválogatják a nagyon csúnya egyedeket, azokat mondjuk más területre csoportosítanak át, de, és igazából a jobb, tehát ami kevésbé romlott, azokat azért még felhasználják, mert ugye el lehet tusolni az ilyenfajta ízeket. A jó technológus a gyümölcslégyártás során fantasztikusan ki tudja élni a különböző szakmai vágyait, mert ugye a hőcserélés, a vákumozás, sok-sok minden penészszagot, penészízt el lehet távolítani egy termékből, penésztoxint nem, az benne marad, és az májrákot okoz. De a szagot és az ízt azt eltávolítják. Enzimes bontást alkalmaznak, génmanipulált penészekkel enzimeket készítetnek, ezekkel bontják a sejtfalakat. Az állott tételeket kétszeresen hőcserélik, így italként forgalomba hozhatók akciósan, tehát nem kell kiönteni a terméket, ez is előfordul, beerjednek a tartályokban, hogyha oxigént kap, vagy valami sérül a lecsomagolás során. Ugye az italok 5-12%-osak, a nektárok 25-30%-osak, a levek, a dzsúzok, azok 100%-osak. Ugye a dzsúzok nem készíthetőek cukorral és adalékanyagokkal, de az italok, a nektárok és az üdítők, ugye a szénsavas üdítők szinte nem is láttak gyümölcsöt, míg az italok és a nektárok azok 5-10 vagy 25%-ban gyümölcstartalommal rendelkeznek. A gyümölcslénél figyelembe kell venni, nem nyers, hanem már sűrített, sűrítményből visszaigított termékről van szó, tehát még egy HSC-nél, elnézést, hogy márkanevet mondok, a legjobb minőségben is meg tetszenek nézni, sűrítményből visszaigított termékről van szó. Jól lehet a csomagoláson egészségtől ragyogó narancsok találhatóak, de nem szabad hinni neki. Én egy más cégnél dolgoztam, Szíriából érkezett, Szíriából, ugye ez nem a szomszédban van. Szíriából érkezik a narancssűrítmény, nem kevés fehérjével, ami azt jelenti, hogy darazsak úsznak benne jócskán. és persze azt aztán eltávolítják valamilyen módon, tehát nem igazán higiénikus. Amit én láttam, egy elég neves gyümölcslét cég, tehát az egyik legismertebb. Úgy jön a sűrítmény, hogy hatalmas nagy kamionok ugye mennek jönnek át a hajóval, és hatalmas nagy hordók ki vannak bérelve, pontosabban hát van bennük egy hatalmas nagy zacskó, egy tasak, és abban van a gyümölcs sűrítmény. És ugye úgy működik a dolog, hogy a zacskót azt kinyitottuk, és akkor egy gép az önti tartályokba ezt a sűrítmény, és aztán fogja a slagot a mester, és ugye a sűrítmény borzasztó sűrű anyag, az ott marad jócskán a falán ennek a rendszernek, és hát azt is még ugye azt a slagot is belevezetik, és hát jobbra-balra fröcsög az a víz, és hát mindenféle módszerekkel, nem is tudom, hogy hogyan, nem is figyeltem meg már, ez tényleg már szinte vicc számba ment, azokból is aztán italok készülhetnek. Azt nem mondom, hogy mocskos, koszos, poros földről öntik a tartályba, azért ez nem így van, de lényeg az, hogy jócskán lehet itt manipulálni sok-sok mindennel, ugye attól kezdve, hogy én a slagból csak vizet teszek hozzá, nem hozható forgalomba, 100%-os üdítőként. Mert ioncserélt vízzel és csak megfelelő mennyiségben saját aromájával visszahigítva lehet forgalomba hozni, mégis megteszik ezt, tehát ezek kis kapuk. Kedves hallgatók, a gyümölcsöket tehát hőkezelik, sűrítik, visszahigítják, már nem ugyanaz, mint hogyha otthon elfogyasztanám. A malom és sütőipar szeretném kérdezni, milyen terméket is gyárt? Fehér lisztet. Nagyon kevés a teljes őrlésű liszt, a rozsliszt. Tehát Magyarországon és a világon a húsipar az alappillér, tejipar az alappillér, főleg az ízesített tejkészítmények is. A malom és sütőipar, ami fehér termékre épülő családot jelent, a gyümölcslevek kisebb mértékben, az édesipar szintén. Hoztam itt is egy-két terméket, és teljesen mindegy, hogy mi a neve, de már szinte föl sem merem olvasni. Persze azért sem, mert nem is szinte le van ragasztva általában a csomagoló anyag, de azt hiszem, hogy nem is húzom ezzel az időt, mindenki el tudja olvasni, hogy az ilyenfajta csokoládék, kókuszos termékek, vagy a valódinak kikiáltott Túró Rudik, milyen fajta számtalan tejbevonó masszából, zsírszegény túróból, soványtejpor, savópor, emulgálók, tartósítók, káliumszorbát, természetes citromaromából, módosított keményítőkből állnak. Tehát igazából hiányzik belőlük a természetes anyag. Az egyik legkeresettebb ugye kis kókuszos rudacska, az is jócskán telve van anyagokkal. És hogyha már beszéltem a gyümölcsökről, narancsital. Ugye ez egy 12%-os narancsital, az egyik legkeresettebb termék vagy termékcsalád. És mindenféle nyelv után megtalálja az ember a magyart is. Víz, fruktóz és glükózszirup. Narancs sűrítmény, étkezési sav, aroma, színezzék, bétakarotin. Hát ugye ebben nincsenek mondjuk rákkelt anyagok, de azért ez is egy higított termék. Összefoglalnám. Sőt, ha lehet még előtte egy szót a növényolajiparról, talán tudják, hogy a Vénusz, a Floriol, a különböző olajak hogyan állnak elő, miután először hidegen összepréselik a magot. Nagyon kevés olaj kijön belőle, ez a hidegen sajtolt olaj. Egy része, ez a extra szűz olaj. Utána 42 fokig fölhevítik, ugye ez még hidegen sajtoltnak számít, 42 fokon újra préselik, ez a normál tömegcikk, a hidegen sajtolt olaj néven kerül forgalomba, majd jócskán fölhevítik a darát, újra nyomják, ez már a forrón préselt, és végül most a lényeg, amiből a sok olaj képződik, fogják a hexánt, ami egy benzén származék, és a darát lazítják, és ellenáramban egy gépben ezt az erősen mérgező benzén származékot, a hexánt ellenáramban áramoltatják a napra forgó, immáron olajtól némileg megfosztott rendszerével, de még ugye az összepréselt napra forgóban még sok olaj marad, az veszteség, azt még ez a szerves oldószer kioldja. Na most a nagy olajcégek így dolgoznak, ez adja az extra profitot, hogy az erősen mérgező benzin származik a hexán, ez segíti, hogy a maradvány olaj is kijön belőle, és így ezek a úgynevezett kevert olajak, tehát a Vénusz, a Floriol, ezek kevert olajak, vagyis a hexánnal kiextrahált, kioldott, tehát szerves oldószerrel kioldott olaj, ezt keverik a forrón préselt olajjal, ezek kevert olajok. Hexán tartalma van az olajnak. 4%, 5%. A szakma szerint ez nem okoz rákot, semmilyen károsodást nem okoz, hogy ez egy szerves, tehát van nyomokban szerves oldószer tartalma. A kérdés az, hogy valaki rendszeresen fogyasztja, akkor ez felhalmozódhat-e. Mondjuk, ha valaki süt benne, ugye akkor ez a maradvány is csökken, mert ugye a szerves oldószer az illékony. Tehát nem gondolom, hogy ettől annyira félni kéne, csak mondom a rendszert, hogy ezt nem árulják el nekünk. Benzin származékkal oldják ki. Szerves oldószerrel, ami ugye védőmaszkkal kell mondjuk laboratóriumban kezelni az anyagokat, és élelmiszeriparhoz is van eszköze. Az ásványvíz gyártásnál sajnos bejött az ízesítés, meg tetszenek nézni, elég sok ásványvizet már ízesítenek. Ugye a vizet senki nem fogyasztja igazából, hanem csak hogyha íze van. Összefoglalva, az élelmiszeripar összességében elad, kereskedik, jól él belőlünk. És én azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy most én itt átrobogtam néhány terméken vagy termékcsaládon, én csak annyit kérek, hogy az ilyen termékeket, mint a például ez a Bolero nevű gyümölcskészítmény, most mindegy is a neve, hogy ezt is most hirdetik különböző neves személyiségek, ami ugye egy nagyon szép kis narancs van rajta, ezek ilyen kis instant oldódó gyümölcsporok, ezt most a kedves hallgatótól kaptam, de megdöbbentő, hogy összetevők, ugye ez egy gyümölcs ital lesz ebből, azt mondja, összetevők. Étkezési sav, citromsav, almasav, maltodextrin, természetazonos aroma, édesítőszer, szaharin és aszpartán, ciklamát, utána trinátriumcitrát, tapadásgátló anyag, trikalciumfoszfát, sűrítők, szantángumi, nátrium, karboximetil, cellulóz, gumiarábikum, C-vitamin és kálciumkarbonát, mesterséges színezékként tartrazin, narancssárga S és pancsó 4R, különböző ilyen pancsok. Nem sorolom tovább, nem is látom, mert ilyen egy mikrométeres betűkkel lassan mikroszkóp kell hozzá. Ilyeneket, és ehhez hasonló termékeket hagyjunk békén. Azt javaslom. Nem azért, mert én ezt mondtam, hogy bárki ezt mondja. Én azt gondolom, hogy a tudatosság azt kívánja, hogy én hiszem, most 2006-ban is lehet egészségesen élni. Valaki edzett ember, jó az immunrendszere, és megóvja magát az ilyen termékektől.